Generation Karivász podcast csatornáján. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk tükrében.
Sziasztok, kedves Revice Podcast hallgatók! Újra a fedélzeten vagyok, a terepen, megérkeztem, és természetesen itt van a beszélgető társam is, Horváth Dávid, én Acsony Jonatán vagyok még mindig. Dávid, adok neked egy kis szót, tessék.
Jaj, hát csak mindenki nevében akartalak újra üdvözölni, hogy itt vagy köztünk, úgyhogy minden a régiben, szerintem egy nagyon izgalmas adás lesz, amit most felveszünk, remélem, hogy mindenki más is így fogja gondolni a végén.
Igen, és szerintem az egy tök jó dolog volt, hogy a múlt adásban nem voltam itt, mármint, hogy nem az volt jó dolog,
mi
hogy,
is
én, én nem voltam itt, hanem inkább az, hogy megismertétek legalább a háttérben lévő úriembert is, a Szabolcsot, és igazából az is szerintem tök jó dolog, hogy ő tudott ilyen elég nyíltan beszélni, meg őszintén arról, hogy néz ki egy gamernek a világa, vagy ilyen közepesen erős gamernek a világa, úgyhogy szerintem az egy nagyon hasznos adás volt, és nagyon jó volt számomra is visszahallgatni azokat a dolgokat, amikről beszéltetek akkor.
Igen, itt a játékokról volt szó, és azóta egyébként egy pár ilyen visszajelzést kaptam is. Volt olyan, aki az ismerősi körömből megerősítette, hogy valóban nem engedni oda a tesóját a fifázni, ahelyett, hogy ő fifázna, úgyhogy...
Főleg, ha lányról
van szó. Úgyhogy Szabi, azért akkor most innen távolból is hagy tapsoljunk neked, hogy ezt tényleg te engeded a tesódnak. Reméljük azóta a szülőkkel és a nagyszülőkkel is jó a viszony. Aha, most, hogy lelepleztél minden gyerekkori csínytevésedet. Mi jól vagyunk, hál' Istennek, a mi szüleink már nem reagálnak ilyen módon.
Hát beletörődtek ezekre. Mondjuk így.
Így van.
A gyerekkori csínytevéseinkbe. Próbálnak megküzdeni a felnőttkori csínytevéseinkkel.
Jó. Jól állunk, szerintem.
Igen, igen. Igazából itt az elején pár dolgot, pár ilyen infót azért elmondanénk. Ha elfelejtettétek volna, eddig van egy Facebook csoportunk, ami a podcasthez kapcsolódik, tehát a Revice Podcast Facebook csoportja, illetve nyilván látogassatok el a weboldalunkra, illetve a Facebook oldalunkra, természetesen Instagramon is ott vagyunk, frissülnek, és általában olyan dolgokat tudtok meg szerintem Instagramról leginkább, ami történik velünk, mint Revice-zal. Facebookra igyekszünk olyan információkat kitenni, amik segíthetnek, amik érdekességek, aktualitások. És van egy elég jó hírünk, hogy ma elküldtük a nyomdának, és vissza is igazolta a nyomda, hogy el fogja készíteni a digitális detox naptárat, digitális detox programunkat. Úgyhogy ma nagy örömújongásban vagyunk.
Ez egy zseni hír, tehát nagyon sokat vártunk rá veletek, és sokat beszélgettünk már erről, vagy igyekeztünk megosztani, hogy mi a helyzet itt a detox naptár körül, de az, hogy most grafikailag összeállt, hogy ott van a nyomdába, és most már csak arra kell várnunk, hogy tényleg megérkezzenek ezek a 40 napos kis, hogy is mondjam, ihletek, amik segítenek abban, hogy újra gondoljuk a saját digitális eszközeinkhez való viszonyunkat, főleg ugye itt a telefonra értve, de nem csak, ez most már egy igazi mérföldkő szerintem itt a hallgatóknak is, meg magának a Revice-nak is.
Igen, és pont arra gondoltam ennek kapcsán, hogy mekkora a szakadék az offline és az online dolog között, mert az egy dolog online összerakni valamit, vagy hogy elektronikusan, és aztán mennyire nehéz mégis így életre hívni, fizikailag megfogható formába önteni bármit, amit csinálsz. Most mi esetünkben konkrétan itt egy ilyen programról, egy örök naptárról van szó, egy detox örök naptárról van szó, digitális detox, bocsánat, mert hogy a Petőfi TV-ben azért itt sikerült.
Belenyúltunk, itt, igen, pontosan milyen.
Hogy Dávid nem tette hozzá az elköszönésnél, hogy tarts velünk a digitális detoxon, és csak annyit mondott, hogy tarts velünk akkor a detoxon, és akkor majdnem visszaköpte a vacsoráját a riporter, hogy oké.
Jó, ne szóld le, mert hát ha akkor még találkozhattok velünk a Petőfi TV-be, de ezután nem fog merni visszahívni minket beszélgetésre.
Nem, de egyébként tök jól jött ki, szerintem ő is viccnek vette.
Így van. Hát ami ezen kívül van egyébként, hogy rájöttem, hogy néha el kell egyébként mondanunk azt is, hogy a Revice-t azt hogy írják. Ez egy múlt heti nagy tapasztalatom volt. Tehát aki még eddig nem írta be se a Google-be, se a Facebookon, megkereste volna a csoportunkat, Revice szépen fonetikusan bediktálva, így kell majd ránk keresnetek, és akkor extra tartalmakat elértek. Ugye szerintem Jonathan tök jól összefoglaltad, hogy az Instagramnál egy picit magunkról van szó, arról, hogy mi az, ami történik velünk a házunk táján, és Facebookon pedig egy olyan platformra leltünk, ahol sokkal több mindent tudunk megosztani, ami akár egy olyan hasznos cikk, vagy gondolatébresztő, ami egy picit elhelyez minket és a digitális jelenlétünket itt a tengelyen, úgyhogy ezt tudjátok majd beírni, de hogy mi volt ez az apropó, ami miatt ezt most így alá akartam húzni, az az, hogy...
Hát Dávidot megint meghívták a pedagógusok előadni, mert hogy ezt már az egyik adásban beszéltük, hogy Dávidot szeretik a pedagógusok, úgyhogy meghívják őt előadni.
Így van, hát ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, tehát Felvidéken a magyar pedagógusoknak adhattam elő abban a témában, hogy mik azok a generációs különbségek, amik úgy alapjaiban határozzák meg a viszonyunkat a technológiához, és ott azért felvetődött ez a kérdéskör is, hogy igen, azért nem mindenki angolosként született, sőt, igazából szerintem pont azok, akik ma azt kell, hogy mondjam, hogy a pedagógusoknak a törzsét adják, akik igazából a teherviselők, ők azok, akik még nem feltétlenül tanultak angolul, úgyhogy ezt a revise és revise kifejezést, ezt nagyon jó volt így feleleveníteni, hogy honnan jött, és akkor picit így elmagyaráztuk, hogy igen, ez onnan ered, hogy az újra gondolás, revidálni valamit, és hogy mi így szeretnénk a technológiai újításokra nézni. Úgyhogy ennyi ez a rövid szösszenet itt mögötte. De ha valaki bent van a Revise Podcast csoportba, ők megtalálják a kis híradós bejátszást is azzal kapcsolatban, hogy sikerült ez az előadás. Fantasztikusan jól sikerült ott is nyilatkoznom, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, hogyha...
Igen, Dávidot megdicsérte mind a riporter, mind pedig a kamerás, én ott voltam, élőben láttam, hogy szépen összeszedettem, beszélt arról, hogy miről is szólt ez az előadás hozzá, de tényleg nagyon vicces volt, hogy itt a bekonferálásod előtt volt egy kis feszültség, vagy hát nem is feszültség, egy kis izgalom a konferenciénél, hogy hát ezt hogy kell mondani, ezt hogy kéne mondani, és akkor szépen Dávid leíratta velük fonetikusan, úgyhogy így már sikerült mindenféle ilyen fennakadás nélkül. Még pont az előadás előtt kellett egy aprót javítani a prezentáció első oldalában, egy kis nyelvtani
ez megesik, dolgot. Ez megesik bárkivel, de... csak egy kicsit cikip, ha pont magyar szakos tanároknak próbálsz prezentálni, és az első képernyőtön egy elütés van.
Igen.
Tehát, hogy ez megesik bárkivel, de vettük az akadályt, szerintem jól sikerült, nagyon jó a visszajelzés is, és hát akkor köszöntöm azokat is, akik azóta hallgatnak, pedagógusok, örülünk neki, hogy itt vagytok, vagy itt vagy te személyesen, és lesz még egy hasonló előadás egyébként Felvidéken, nem olyan egy-két hét múlva, úgyhogy
aki szintén lemaradt, tanároknak.
Szintén tanároknak, pedagógusoknak, úgyhogy aki lemaradt, ők még Érsekújvárba elcsíphetnek majd engem. De... hát kb. Ennyit szerintem a multidézésről, és vágjunk bele abba, hogy ma mi az, amiről tudnánk beszélgetni egy kicsit. Az a téma, az pedig így, hát azok az aktuális események hívták életre, ami körül itt megőrült most az internet. Ugye Cristiano Ronaldónak volt egy fantasztikus Insta képe, ahol együtt fürdőzik az egész családjával, és igazából így a gyerekek is látszódnak rajta, hát mondhatjuk úgy, hogy mesztelenül ezeken a képeken. Nyilván semmi konkrétum nem látszik, de hát ez ugye február 24-én került ki az Instagram oldalára, és azóta 9.380.000 kedvelés dicsérte meg ezt a
sok.
Képet.
9.380.000.
Nem olyan sok.
Még egy olyan 23 évig még talán kell Instagramoznom, és akkor az összeset összegyűjtve lesz meg talán a tizede.
Igen, hát kb. Ennyi ember tartózkodik így épp ebben a pillanatban Magyarországon, úgyhogy olyan, mint hogyha az ország...
Egész Magyarország belájkolta volna.
Egész Magyarország, na most szép. Mondjuk azt, hogy egy 500.000 éppen igen. Külföldön tartózkodnak, vagy élnek, vagy kirándulnak, és akkor kb. Ennyien lehetnek most itt Magyarországon, úgyhogy mindenki belájkolta ezt a fotót.
És ez nem azt jelenti, hogy ennyi emberhez jutott el, hanem az, hogy ennyien lájkolták be.
Így van, hát azért itt-ott parázsvita alakult ki, főleg abban a rétegben, akik azt kérdőjelezik meg, hogy most akkor oké se a gyerekről képet kitenni, főleg akkor, hogyha ha mesztelen rajta a gyerkőc, vannak-e, ugye mindenkinek szerintem azért, ha hazamegy, anyukáját megkérdezi, akkor előkerül azért egy ilyen fürdőszobás fotó, hogy éppen
vagy több,
fürdik.
Vagy több fürdőszobás vagy, fotó.
Igen, igen.
Hogy minden szögből volt egy kép. Igen, igen.
Igen, ezek egy ilyen nagyon tipikus jelenetek, hogy a fürdés a gyerek örül a kiskacsájának, és úgy egyébként is. Hát itt pedig egy idilli fotó látható, ahogy az éppen csak megvilágító műmárványt nem tudom, törj a fény, és ebben az idillikus pillanatban az egész család együtt örül a vízben. Hát, és akkor ugye ez volt, hogy ez most okés, nem
igen.
Okés.
Miért probléma? Miért alakult ki ez a vita körülötte?
Hát alapvetően onnan indult el, hogy most mi az, amiről egyébként posztoljunk a világ nyilvánosságának, főleg, hogyha olyan közszereplő vagy, mint amilyen igazából Ronaldo is. Az a kérdés, hogy egyébként miközben még a magánszemélyeknek is egy óriási kérdés az, hogy milyen digitális lábnyomot hagyunk a gyerekünkre, főleg akkor, amikor még ő semmiről nem dönthet, hogy mi az, amit szeretne megosztani, vagy nem. Szerintem egyik podcast adásunkban erről már beszéltünk, de talán itt egy kicsit érdemes részletesebben is górcső alá venni ezt a témakört, és hogy ez azért Magyarországon is egy elég megosztó történet volt, mert nyilván akik rajongók, szeretik Ronaldót, nekik ez egy ilyen nagyon hát beengedett végül
igen,
is.
Hát egy bensőséges fotó, igen, olyan, mintha az unokatesója lennél. És küldött volna egy családi fotót.
Igen, igen, tehát ez a családi körben azt hiszem, hogy abszolút megengedhető dolog lenne, hogyha kapnék ilyet, most nekem is unokaöcseim, unokaugaimról egy ilyen családi idilli kép, milyen kedvesek, aranyosak, szeretik egymást, örülnek a víznek, és
csak itt örülnek a víznek.
Örülnek a víznek, most fürdik egy gyerek, mi más csinált volna. Igen. Itt a háttérben nem látszódik, de én így akkor, amióta beszélek róla, 5 perce bűvölöm ezt a
igen,
képet.
Igen, igen, Dávidnak itt meg van nyitva, és ez jött le a képről, hogy a gyerekek örülnek a víznek.
Egy kicsit ez olyan leírás volt, mint egy ilyen angol érettséginél a kép leírás feladat, mit igen, látsz igen. A képen, van rajta egy műmárvány, és megcsillan rajta a fotón a fény.
És a gyerekek örülnek.
És a gyerekek örülnek a víznek, okay. Göndörebb hajú, meg kevésbé göndör, és hát a gyönyörűen elkészült Ronaldo mosoly. Aki nem ennyi? Látta a képet, az most már biztos, igen, hogy maga
most már el
látja.
Tudja képzelni.
Tehát, sőt, összesen 4 gyerek van a képen.
Igen.
Hát
3 feleségtől, de az mindegy.
Hát ez most miért számoljuk mi? Hát,
így van. Igen, ezt szokták mondani, hogy 3 feleségtől, de kiszámolja. Igaz?
Így van.
Jó van. Igazából az a helyzet, hogy tényleg olyan érzésed van, mintha nem tudom, hogy a rokona lennél. Ronaldónak kaptál volna egy tök jó képet a családra, és örülsz neki. Tehát mostanában, ha úgy vesszük, akkor a nagymamák, tipikusan ez ilyen nagymamáknak küldős kép. Tehát, hogy egyszer a bátyám mondta azt, hogy mi a legjobb ajándék, amit küldhetsz anyukádnak, ha a gyerekeiddel közösen van egy képed, és azt bekeretezed. Tehát annál nagyobb érték az nincsen.
Ez nagyon jó.
Azt kiteszed a vitrínbe, vagy kiteszi a vitrínbe, tehát, hogy azt tudja mutogatni a barátnőknek. Tehát az a legjobb ajándék.
Ezért hódítanak még mindig akkor ezek a családi képes naptárak, amik így van, újból így és újból meg lehet újítani ezeket a képeket. De visszatérve egyébként tényleg ez a családi idillhez, azt azért hogy mondjam el, hogy ahogy most itt leírtam, nyilván én nem az ellen vagyok, hogy egy családról ki lehet-e tenni képet, vagy hogy ez a kép mennyire állja meg a helyét a nagy közönség előtt. Itt szerintem a parázsvita az kifejezetten a mesztelenséggel kapcsolatos igen. volt, mert azért ha belegondolunk, akkor mi az, ami így Ronaldóról hirtelen eszünkbe jut? Nyilván az, hogy egy iszonyat jó focista, kiépített egy
híres sportoló, igazából ő egy brand már, tehát hogy ugyanúgy férfi modellként is megállja a helyét, mint sportolóként, focistaként. Ha jól tudom, az Armaninak az arca, vagy van már saját márkája is, parfümnek, alsóneműnek, mindennek.
Így van. Tehát alsónemű, hát én nem is tudom, de hogy azt látom, hogy ha mondjuk egy ilyen márkásabb boltba mész, akkor azért ezek a focistákkal kell mondjuk eladni pár alsóneműt. Vannak mások, akik is kihoztak például egy ilyen márkát, van neki is saját márkája, és még egy csomó márkával együtt dolgozik. Nyilván egyébként az, hogy ő ebből hogyan gazdagszik meg, vagy nem, ebbe szerintem nagyon nagy dolog nincsen, tehát látunk már ilyet a világban. Kevesen tudják talán azt, hogy nem csak abból keresnek ezek a focisták pénzt, hogy egy-egy ilyen, nem tudom, meccs után milyen pénzt kapnak, hanem azután is, hogy milyen együttműködések vannak, szponzori együttműködések. És ha még világhírű focista vagy, akkor is legalább a felét a pénzednek egyébként a szponzoroktól kapod, és azokból a megjelenésekből, amiben vagy. És ugye itt az a vita vetült fel, hogy na most ennek a képnek pontosan mi értelme lett, volt az, hogy miért kellett ennek egyáltalán ezen a platformon megjelennie?
Igen, mert hogy itt több kérdés van. Egyrészt számomra nyilván a legalapvetőbb, itt abszolút az, hogy most már azért ki van mutatva, hogy az ilyen típusú képekre vadásznak az interneten, ahol gyerekek vannak kevés ruházatban, vagy semennyi ruházatban, tehát mesztelenül. Azért egy-két percen belül ezek a képek felkerülnek olyan pedofil tartalmú oldalakra, ahol nyilván az ember nem szeretné a gyerekét látni. Nekem ez az egyik nyilván ilyen aggály. Második pedig az, hogy mivel Cristiano Ronaldo egy brand, ő ezt mennyire használja a brandjének vagy egy márka már úgymond, mennyire használja ezeket a bensőséges képeket a márkájának az építésére.
Ha nagyon naív akarnék lenni, akkor biztos azt mondanám, hogy ugye, ahogy a képi aláírása is volt, azt mondja, hogy hát igazából csak egy kis vidámkodás itt a gyerkőcökkel, de ahogy végigpörgettem amúgy az Insta profilját, azért egészen érdekesen van pozícionálva maga, vagy ahogy marketinges szemmel mondanánk, hogy kezelve van az oldal, tehát hogy olyan, mintha a patika mérlegen ki lenne a tartalom mérve, hogy mi az, amit megoszt, meg mi az, amit nem. És amit te is mondtál egyrészt, hogy milyen kezekbe kerülhet, tehát azért abszolút...
Hát igen, a legnagyobb veszély a
legnagyobb veszély az, igen, hogy azért ez egy ilyen pornográf hálózatba bekerül ez a kép. Nyilván, ha magánszeméről van szó, tehát hogyha mi is végig gondolnánk, hogy a családról, vagy a körülöttünk lévőkről mit osztunk meg, akkor én azt tudom mondani, hogy ezért nagyon aggályos, hogy egy olyan képet, ahol mondjuk mesztelenség van, vagy őt megalázza, vagy a síró gyerek, amivel később is az életkorába vissza lehet élni, ezek azért nagyon aggályosak, hogy ilyet miért osztanánk meg a gyerekről, hiszen ő erről, főleg ilyen kisgyerekek, abszolút nem tudtak dönteni, tehát semmi befolyásuk nem volt arra, hogy ez megjelenjen, vagy ne jelenjen meg. Viszont engem most ebből a szempontból, ha megnézem ezt az Insta oldalt, az is előjön, hogy azért minden egyes együttműködésnél, ugye ha egy kicsit ha betekintünk a marketing világába, akkor egy olyan kis adatot meg kéne magunkról adnunk, hogy vajon milyen eléréseket produkálnak a posztok. Tehát hány ember fogja látni magyarul, milyen reakciókat lehet kiváltani, és egy-egy ilyen poszttal, mint például, ahol gyerekek vannak, ott egyrészt megvalósítom azt, hogy igen, közelebb hozza, azt érzi, hogy beengedtem az előszobámba a szomszéd helyett igazából még a, nem tudom, világ másik tájáról is az embert. Viszont másrészt ez egy nagyon csúnyán pénzét ehető kép, ami arról szól, hogy akkor ezek szerint több embert érek el, 9.380.000 like-al egy képen, azért az egy elég erős elérés biztosít, és nyilván vannak más olyan like-ok is, ahol egyébként ilyen 7 milliós nézettsége, vagy bocsánat, kedvelés van egy-egy képen, 7 meg 5 millió, de nyilván azért egy 9 milliós kép azért az egy picit erősíti a brandet. Úgyhogy itt az, hogy ezáltal, hogy én megosztottam a gyerekeket, most bocsánat a szóért, de már-már ez egy prostitúció az ő szemszögéből, hiszen ezáltal lett erősebb a brandje, ezáltal adhat el drágában együttműködéseket más márkákkal.
Tök érdekes, hogy ezt mondod, hogy megosztottam a gyerekeket, mert konkrétan erről van szó.
Igen.
Ja, és azt elfelejtettük mondani, hogy Cristiano Ronaldónak nincs privátra állítva az Instagram oldala. Lehet, hogy ez nem volt nagy meglepetés, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak a közeli ismerősei nézhetik a képeiket, hanem mindenki. Bárki, aki beköveti, vagy pedig nem is kell bekövetni.
Így van, csak rákeresek.
Csak rákeresünk simán az Instagramon belül. Úgyhogy nekem ez kicsit olyan dolog, hogy azt szokták mondani, hogy gyerekkel és kutyával bármit el lehet adni, És valahol ezt is érzem belőle, még hogyha nagyon lehet, hogy Cristiano Ronaldo tényleg egy bensőséges pillanatot akart megosztani a követőivel, viszont biztos, hogy nem tiltakoztak a felületének a kezelői, tehát az Instagram oldalának a kezelői, a marketing szakemberek körülötte, hogy ezt ő kitegye, mert egy nagyon durván pénzé tehető dolog, és ide hoznám be valahogy azt, hogy nagyon sokszor látunk azért itthon is olyat, hogy marketing eszközként van kezelve a gyerek, akár Instagram, vagy bármilyen influencer témába.
És szerintem ez egyre inkább így lesz, mármint, hogy most van egy ilyen, hogy is mondjam, trend, ami abból is adódik, ezt így most akkor a marketinges énemből egy picit áthajtok a szociológus énembe, hogy az van, hogy volt egy generáció, hogyha belegondolsz, akik elkezdték ezt az egész YouTube-os világot. Nagyon sok lájkolóval, nagyon sok nézővel, és így végigmentek, és akkor most érnek ők el azok, mert hogy pár évvel ezelőtt simán 15 évesen elkezdted a YouTube-ot, és akkor most óriási.
10 évvel ezelőtt.
Így van. Uh-huh. És most ott vannak, hogy gyereket vállalnak. Uh-huh. Oké, gyereket vállalok, akkor változik az életem. Ha változik az életem, akkor abból mi az, ami prezentálható lesz. És változnak egyébként, ez ilyen nagyon vicces mini empirikus kutatásként, hogyha végigpörgeted a magyar YouTube-ot is, akkor látszik az, hogy vannak azok, akik tényleg átálltak arra, hogy most már baba-mama bolttal működünk együtt, uh-huh. pelenkázóval, gyerekülés, tatarat. És mi történik? Nyilván szolgáltatnom kell valamit.
Igen.
Nyilván kihez akarok hasonlítani. Ugye főleg akkor, hogyha jó a tartalom, már ezt marketingesek jobban elmondanák, hogy azért vannak olyan együttműködő partnerek, akik nem mérik fel, hogy az, aki nézi is ezeket a videókat, azok nem biztos, hogy pontosan az ő célközönsége, de minden esetre brandépítésre biztos, hogy jó. És a lényeg ebbe az egészben, hogy azért ennek van egy ilyen természetes folyása is, hogy nyilván akkor most mit osszon meg a saját gyerekét. De itt egy nagyon nagy kérdés, hogy most szerinted például mikortól árucik, vagy az ilyen embereknek, vagy az ilyen youtubereknek, vagy az ilyen influencereknek mi lenne a jó hozzáállás?
Őszintén szóval, és ez lehet, hogy elég erős megállapítás lesz, én úgy gondolom, hogy ez nagyon gáz. Tehát, hogy van egy bensőséges dolog. Jó, lehet, hogy megszokta ez a generáció azt, hogy tényleg mindent megosztanak, és már előtte, tehát még nyilván egy gyerek érkezése előtt is kellett volna erősen szűrni azt, hogy mi az, amit széles közönséggel megosztok, mert hogy például egy YouTube-on én nem tudom, vagy nem is tudom, hogy van ilyen lehetőség, hogy le tudsz egy csatornádról tiltani követőt, de ott azt nézi meg, aki akarja a te bensőséges felvételeidet. Nyilván ott még az van, hogy te teljesen hozzájárultál, mert hogy te töltötted fel, mint influencer, vagy mint YouTube-on egy tartalomgyártó. Viszont tényleg belép az életbe egy harmadik személy, aki a gyereked, aki még azt se tudja, melyik a bal keze, és őnek is már fent van gyakorlatilag mindene, és az egész világ jobban ismeri őt, közben a világból ismer mondjuk, nem tudom, körbenézés mondjuk egy 20 centit lát maga elé. Úgyhogy számomra ez nagyon erős, és nagyon meggondolatlan, ezt tudnám mondani rá, mert hogy abszolút nincs végig gondolva az egész, nincs végig gondolva mondjuk a gyerek szemszögéből, és jó, nyilván nálunk is voltak olyanok, hogy nem tudom, érted, elvitted szüleinek bemutatni a barátnőret, és akkor eljött a pillanat, amikor előkerültek a fotóalbumok, és azok a fotóalbumok általában gyerek kölyökképekkel kezdődtek, ahol tényleg a kis narancssárga műanyag kádba lubickolsz, egyszer hason, egyszer háton, úgyhogy ahogy megszülettél, de ott tényleg az volt, hogy valakit behívtál egy személyt a házba, akivel mondjuk már nagyjából azért ismeritek egymást, és ebből mondjuk egy jó sztori kialakult cserébe, vagy ennek ellentétjeként most, ami jelenleg van az, hogy feltöltök mindenfélét a gyerekemről, mindenkinek megmutatom, már csak ez egy olyan dolog, ami meg kéne, hogy állítson, és még nem is mentünk tovább a felé, hogy eszközként használjuk a gyereket, és mondjuk nem is muszáj, hogy direkt mondjuk babaruhákat reklámoz, vagy nem tudom, babaolajat, vagy babadarát, tehát mindegy, tehát hogy ételt, italt, ruházatot tényleg, tehát még ha nem is erről van szó, hanem csak arról, hogy az én brandemet, mint a szülőinek a brandjét erősíti az, hogy most már szülő vagyok, és együtt tudok érezni szülőkkel is, és milyen jó, hogy ti is a vásárlóim tudtok lenni, vagy legalábbis azoknak a termékeknek, vagy cégeknek a vásárlói, akik engem szponzorálnak, arról nem beszélve, hogy azt mennyire szűri az adott influencer, hogy ő mit reklámoz. Szóval ez egy nagyon necces terep, én ebben elég erős álláspontot képviselek, hogy szerintem ezt nem kellene. Tehát alapjáraton, hogyha gyerekekről csinálunk képet, az nem tartozik mindenkire.
Érdekes, amit mondasz, hogy alapvetően abból a nagyon emberi mi voltunkból jön azért ez a megosztás, hogy szeretném megosztani itt az örömömet, vagy azt, ami éppen a családunkkal történik, és tényleg mondjuk a mi életünk még inkább arról szól, hogy akkor van egy családi album, ahol ott vannak a kisgyerekkori képek, és én eldöntöm, hogy ebbe kit engedek be, vagy kit nem. De ugye itt van egy olyan rész is az influencereknél, hogy ők valamilyen szinten most már nem mondjuk rájuk azt, hogy ténylegesen véleményvezérek, de ha belegondolunk, akkor itt most éppen előbb 9 millió like-ról beszéltem, de még magyar youtubereknél, influencereknél is nagyon-nagyon sok elérés van, vagy nagy számú elérés van, és az, hogy ők tényleg azt fogják mondani utána Pistike, Jancsika, Klárika, bárki, hogy miért ne osztanám meg a gyerekemről, hiszen Ronaldo is éppen megosztotta, tehát akkor ennyi erővel én is megtehetem ugyanezt, és mi a gond vele. És tényleg, amit itt érdemes szerintem azért végig gondolni, még akkor is, hogyha nem tudjuk, és pont egy ilyen vita, nem is egy pódium beszélgetést hallgattam nemrég, amiben arról volt szó, hogy vajon a jövő az azt hozza-e, hogy tényleg mindenkinek teljesen dokumentált lesz a gyerekkora, és ebből a perspektívából nézve az lesz, aki kiesik a Prixisből, akinek éppen semmilyen nincs megosztva, tehát te leszel a fúri, akinek hogy nincs fönt mindene, mert úgy megyünk már gimibe, hogy mielőtt az osztálytársakkal találkoznék, már mindenkiről mindent tudok, mert olyan szintű digitális lábnyomot tudok visszakövetni nála.
Lecsekkolunk mindenkit.
Mindenkit, persze azonnal, sőt, még lehet addigra lesz egy applikáció, ami még a szerinted fontos részeket a hashtagek által majd így össze is szedi, vagy most mondtam valamit, tehát ebben semmi nagy dolog nincs egy ilyet létrehozni. És a másik oldal viszont az, hogy a gyereknek is van joga önrendelkezésre, mert hogy kikéred a véleményét akkor, amikor ott állsz a polcnál, és 4 évestől megkérdezed, hogy most csokis pudingot vagy vaníliásat kérsz, de nem kéred ki a véleményét arról, ami ennél sokkal mélyebb behatás lesz az életére, hogy ezt a képet megoszthatom veled, vagy nem. Vagy rólad, bocsánat, megoszthatom, vagy nem. Persze nem is tudja. Tehát, hogy ez meg egy olyan, hogy nem hiába mondjuk azt, hogy digitális önrendelkezéskor egy ideig még nem fogja fel, hogy ez pontosan mit jelent, és ilyenkor vicces az, amikor védekeznek egyesek azzal, hogy de én megkérdeztem a gyereket.
Aha. Igen.
Miről? Arról, hogy rajtad örömet fog-e látni? Azt a visszajelzést kapja, hogy örül anya, vagy a nagybácsi, vagy a nagymama, ha megoszthatja, akkor ő miért mondana rá nemet?
Persze. Tehát, persze. És itt szerintem egy nagyon fontos kifejezés, igaz, hogy angol kifejezésről van szó, de hogy ezt szokták használni, ez a sharenting, ami a parentingből, mint a szülőségből, vagy a nevelésből, tehát ennek valahol igazából a szülőségből jött, és a sharing az pedig a megosztás, tehát hogy ennek a kis két szónak az összeolvasztásával jött, hogy a szülőség átváltozott egy ilyen megosztó, hogy megosszák az életüket, ahelyett, hogy simán szülők lennének. Egyébként tehát magyar, nem kell messzire menni, mert magyar példák is vannak, nagyon sok. Számomra az egyik legmeglepőbb volt az a Luxus Vivien volt, vagy Vasvári Vivien, Luxus feleségekből. Tehát nekem az nagyon, nagyon durva volt, amikor megosztotta azt, hogy, és teljesen véletlenül akadtam egyébként rá, mert hogy olyan tartalmakat kerestem, amik ilyen meghökkentőek, tehát hogy miket megosztanak az emberek személyes profilokon, és őről a konkrétan tudtam, hogy azért nagyon sok szponzorációban részt vesz, és akkor ezeket kerestem a profilon, meg hasonló, vagy tudom még a férfibe például a Berki Krisztián, nem a tornász, hanem a másik, aki nagyon sok szponzorációval, vagy nagyon sok szponzorációt használ a profilján, és És amikor a Vivian megosztotta a gyerekének a születését konkrétan, tehát felkamerázták, vagy hát levideozták azt, hogy ahogy születik a gyerek, nagyon, nagyon durva volt, számomra meghökkentő volt, hogy az életének az első pillanata annak a gyereknek már fel kell, hogy legyen léve videóra, és nem is ez a legnagyobb probléma talán, hanem az, hogy megvan mindenkivel osztva, mert ez sem egy privát profil, és gyorsan lecsekkoltam, hogy mennyien nézték meg, 316 ezeren megnézték.
Igen, ebben tényleg az a nagyon durva, hogy ő is kb. Felült egy ilyen trendvonatra, mert hogy addigra Magyarországon lehet, hogy kevesebben, de nemzetközi téren már azért sok ilyet lehet látni, vagy hogyha visszakeresi az ember. És tényleg az a rész, hogy talán ha bárkit megkérdezünk, még abban egyetértünk így társadalmilag, hogy mondjuk a születés vagy a halál pillanata, azok olyan kezdeti meg végpillanatok, amik nagyon intimek.
Igen.
És hogy mi az, amiből fakad az, hogy én ezt szeretném megosztani.
Igen.
És egy kicsit így ebbe belegondolva, nem csak ilyen pillanatban, de hogyha valaki megkérdezné tőlem is, hogy mi az, amit megosszak vagy ne osszak meg a gyerekemről, akkor rögtön ezt kérdezném vissza, hogy ez vajon mennyire rólad szól, és mennyire a gyerekedről szól. Mit ad a te életedhez hozzá, és mit ad az ő életéhez hozzá. És ugye itt is talán ez egy ilyen elég erős mérleg lehet, hogy egyrészt mit osszak meg, másrészt meg, hogy igen, ezt a gyerekszületést kitenni ilyen szinten, ez igazából kinek a haszna volt, vagy kinek származott belőle haszon. Mert biztos nem a apróságbólnak, az biztos.
Tehát, igen, egyetlen egy blokk van úgymond, amit így megtalálsz ilyen videóknál, legalábbis ennél a videónál volt. Nem néztem vissza az Instagram összeszülés videóját, tehát nem kerestem rá a hashtag newborn, meg hashtag ilyen dolgokra, hanem tehát az volt itt a blokk, hogy az Instagram kijelölte, hogy kényes tartalom, hogy akarod-e látni, vagy nem akarod látni. Úgyhogy van egy ilyen kontroll az Instagramon, de hát igazából egy kattintás, szóval.
Igen, de ez is ilyen nagyon érdekes, hogy most miért a technológiai óriásoktól várnánk el azt, hogy majd ők minket valahogy regulázzanak, tehát hogy hova jutottunk el. És azt mondjuk, hogy akkor végül is, hogyha az Instagram is megengedte, vagy ezáltal ugye a Facebook, aki tulajdonolja az Instagramot, akkor biztos nincs vele annyira nagy probléma. De közben ugye társadalomfejlődésben ezt megtanultuk, hogy a normák azok úgy alakulnak ki, hogy a társadalom mi az, amit nagy részben elfogad. Na most, hogyha elkezdjük ezt elfogadni, és holnaptól azt mondjuk rá, hogy ez már mégis okés, akkor lehet, hogy eljön az, hogy 5 év múlva mondjuk már kitakarva se lesz. Tehát ezt most tényleg csak így felteszem én is kérdésként.
Hát mit? Tehát, hogy azok az etikai normák, az etikai alapvetések, azokat gyakorlatilag akkor egy cég határozza meg, mert hogy ő engedi kirakni magát mondjuk egy ilyen szüléses videót, vagy tegyük fel, ne Isten, egy haldoklást, egy halált, akkor tehát, hogy mikor engedtük át az irányítást ennek, számomra ez is ilyen kérdés volna, és most, ha már valamennyire átengedtük, hogy lehet ezt újra visszaszerezni?
Szerintem egyébként mindig volt olyan, amikor ezeket a normákat úgy, ezért hívom én ezt az időszakot ilyen digitális vadnyugatnak, hogy mik azok a dolgok, amiket most megengedünk magunknak, és később nem. Tehát én azért nagyon bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy itt ki fog alakulni egy jó norma, és hogy ezek idővel visszavesszük úgy az irányítást, hogy megkérdezzük, hogy anélkül, hogy most tényleg én lennék a legnagyobb gyerekjogi harcos, azt azért újra aláhúznám, hogy mondjuk számomra egy elsődleges kérdés, hogy ez kinek az életéhez ad hozzá. És hogyha nem tudjuk, vagy egy pont után, és ezt Nyugat-Európában, Amerikában már látjuk, hogy igenis elindulnak perek, amikor mostani 16-17-18 évesek elkezdik a szülőket beperelni.
Ez komoly.
Milyen jogon? És vannak ügyvédek, akik egyébként ezt csűrik, csavarják, még én sem teljesen értem, hogy mik azok a jogalapok, amire vonatkoztatva nem csak társadalmi normában kap valaki elítélést, hanem mondjuk kártérítést kell fizetnie, ezek már erős dolgok, de hogy idáig nem biztos, hogy el kell jussunk, hogy egyedül az legyen, amit nem tudom, egy rendeletbe, egy törvénybe leírnak, hogy így kéne a gyerekednek a digitális lábnyomát kezelni, hanem jó lenne, ha lennének olyan influencereink, akik ezt finoman végigvezetnek minket. És ugye Magyarországon is van olyan influencer, aki egyébként azt mondja, hogy mindent belát, tehát jöhet a gyerek, és van olyan, aki azt mondja, hogy hát hátulról láttad egy évadban háromszor a tarkóját, és ő volt a gyerekem, és annyira rájöttél, hogy már nem 3 éves, hanem mit tudjam, elérte a kilincset is a feje, olyan magas lett az elmúlt egy évben, de ennyi, amit megoszt róla.
Igen, mondjuk számomra ez a második verzió nagyon szimpatikus, mert hogy megmutatja, tényleg valamennyire behív, hogyha már tényleg erre van szükség, hogy nagyon bensőségeset szeretne megosztani, és vannak, tényleg vannak olyan influencerek is, hogyha már említettünk úgymond rossz példákat, akkor jó példákat is említsünk, akkor itt van például a Relationship Goals, aki a Hamar Donát és Noémi, ők tényleg így csinálják, hogy nem osszák meg a videóikban a gyereket. Csak tényleg annyit látod, hogy látod hátulról mondjuk a fejét, de nem látod se ruha nélkül, nem látod az arcát, és el is magyarázzák az egyik videójukban, hogy ezt miért csinálják, tényleg a személyiség jogainak a megvédése érdekében.
Most, hogy így egy ideje beszélgetünk róla, nekem van egy ilyen nagy álmom, és azt így most bedobom az éterbe is, hogy egyszer egy olyan kerekasztal beszélgetésen nagyon szívesen részt vennék, ahol így különböző magyar influencerek osszák meg a tapasztalatukat arról, hogy ők miért így csinálják, vagy miért pont amúgy csinálják, mert nyilván van a másik oldal, és aki azt mondja, hogy hiszen az életem ebben a mederben folyik, a gyerekkel együtt folyik, amivel valamilyen szinten én tudok azonosulni is, tehát ez a nagyon erősen, hogyha az életemről beszélek, akkor nyilván nem tudok arról nem beszélni, hogy abban ott van például a gyerkőc is, de valahogy ennek kell, hogy legyen egy olyan egyensúlya, amiben még megállja a helyét ez az egész történet, amikortól már nem a gyerek akarja eladni nekem a tartalmat, hanem valóban én vagyok a tartalom előállító, és egyébként pedig valamilyen szinten abban így vagy úgy lehet, hogy meg kell, hogy jelenjen a gyerek is, nem tudom, de szívesen hallgatnám meg a véleményüket egyébként. Úgyhogy minden youtuber, aki hallgat minket, egy nagyon extra adást, azt bármikor egy webinárként is, vagy nem tudom miként is szívesen életre hívunk.
A formáját még kitaláljuk.
Így van. Ja, de szerintem itt nagyjából összegezzük azért azt, hogy ha most valaki azon gondolkodik, hogy oké, látok egy ilyet, hogy itt van a Ronaldo, meg látok olyat, aki semmit nem tesz ki, hogy mégis mi az, amiben egyáltalán önmaga egy normát kialakíthat, vagy egy családi kultúrát, hogy mik azok a dolgok, amiket nézzünk meg akkor, hogyha abban az élethelyzetben vagyunk, hogy nekünk, vagy egy ismerősünknek születik gyerekeit. Már párat elmondtunk, de szerintem így néhány fogalomba, vagy néhány mondatba össze is foglalhatnánk.
Igen, erről még nem beszéltünk, hogy mi van, hogyha ismerős gyerekéről van szó, és akkor itt a végén említsük meg ezt is. Szerintem az egyik legfontosabb és a legalapabb dolog az, hogyha kiteszek más gyerekéről képet, akkor kérdezzük már meg a szülőt arról, hogy basszus, kitehetem a képet a gyerkőcről, igaz, hogy ketten vagyunk rajta, mondjuk én is rajta vagyok. Tehát egyszerűen szerintem nincs jogunk hozzá, hogy más gyerekét legyen az csak, nem tudom, az unokaöcsénk, vagy az unokahúgunk, vagy bárki, még ha rokon is. Szerintem olyan szinten, tehát ingyen adjuk az adatokat, a képeket, amiket elemeznek, szóval ahogy tudjuk, az internet nem felejt, hogy nem is gondolunk bele, és ezért felelősséggel tartozunk szerintem ezek fölött, a képek fölött. Tehát egyrészt szerintem ez mindenképp fontos.
Igen, illetve az, hogy ha már azt gondoljuk, hogy tegnap adott rá engedélyt, azért ezt kérdezzük meg, hogy ez a mára is vonatkozik, vagy fél év múlva is vonatkozik, vagy egyáltalán csak az, hogy oké, figyelj, itt játszottam, tök szívesen megosztanám ezt a kis sztorit, vagy bármit igazából a neten, de oké se ez neked is. Mert sokszor, ha azt mondjuk, hogy a gyereknek nincs is önrendelkezése, azért a szülőtől ezt a jogot pedig egyszerűen nem vehetjük el is. És erről, mivel tényleg ez egy nagyon új terület, nagyon keveset beszélünk, hogy úgy pörögnek fel, én is most néhány ismerősömnél, ahol baba született, azt látom, hogy olyan szinten nem is ők, hanem a hanem a környezete teszi fel a képet. Ugye mindig meglepődöm, hogy ehhez vajon hozzájárultak? Tehát, hogy, mert hogy jön a másik ilyen pont, amire szerintem fontos beszélni, az az, ami kapcsán ez a beszélgetés is indult, hogy ráadásul szerintem, ha mesztelenség van, hogyha olyan megalázó pozícióban van, ha kiszolgáltatott helyzetben van egy képen egy gyerkőc, akkor ez meg az ott egy teljes stop. Tehát az oké, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, fú, most van a dac korszaka a gyereknek, és akkor levideózom, hogy ötször nemet mondott, majd főthöz vágta magát. Ezt még lehet, hogy a családon belül el lehet küldeni, de ez nem az internet nagy nyilvánosságára tartozik egy ilyen történet. Tehát ez szerintem itt van egy nagyon erős stop tábla.
Abszolút. Hát gyereket nyilván az később azért elég erős szégyenérzetet ki fog váltani benne, ha visszalátja, nagy Isten visszaküldik számára esetleg a suliban, az osztálytársai, iskolatársai, úgyhogy itt azért nagyon messze menő következményei lehetnek ilyeneknek. Úgyhogy ezzel abszolút egyetértek. Amit szerintem itt még fontos az, hogy amiről beszéltünk, hogy a gyerek az nem marketing eszköz, ne is használjuk így. Érdekes nyilván, hogy mi erről beszélünk, mert egyikünknek sincs még gyereke, viszont pont azért is látjuk, talán kicsit tisztában, mert hogy a Dáviddal mind a ketten azért erősen foglalkozunk az online marketing résszel is, szóval látjuk azt, hogy milyen adatokkal tud például egy vállalkozó dolgozni, milyen adatok azok, amik csúnyán mondva felhasználhatók egy-egy vásárlásnak a tető aláhozásába. Szóval a gyereket ne használjuk marketing eszköznek, mert az inkább egy rokkoni kapcsolat, mint egy for profit dolog.
Igen, és ahogy mondod is, ugye ez a marketing eszköz. Ezt szerintem érdemes most tágabban értelmezni, tehát, hogy nyilván most megkérdezi magát egy hallgató, de hát én nem vagyok influencer, de hát nem én vagyok Ronaldo, de hát nem én vagyok nem tudom kicsoda. Nyilván nem te vagy, de azt is meg kell kérdezni, hogy oké, ugyanaz, ez a poszt vajon, amiről már sokat beszéltem, kinek az előnyére fog válni? És ezt most nem említettük külön, de itt azért hagy húzzam alá, hogy ha az van benned, hogy igenis nekem ez belefér, én szeretném megosztani, akkor viszont gondold végig már a legtöbb platformon, Facebookon, Instagramon, bármilyen csoportoknál, vagyis bocsánat, bármilyen platformon tudsz csoportokat létrehozni, hogy a közeli ismerősök, vagy azok, akikre úgy gondolod, hogy ez tartozik. Ha még nem tetted meg, akkor nézd meg, hogy a profilod nyilvános-e. Ne legyenek ilyen profilok automatikusan nyilvánosak. Főleg akkor, ha kisgyerekekről osztasz meg ott képeket. Továbbra is azt mondom, ma mindenki a szülő kezébe teszi ennek a felelősségét, de nem tudod, hogy 10 év múlva ugyanerre a tettedre, hogy fog a társadalom, a norma, és úgy egyébként még zárójelben a jogrend válaszolni. Úgyhogy érdemes inkább azt mondani, hogy óvatosabban, megtartva a saját privát szférádat is ezáltal, és így a gyerekeknek a privát szféráját is.
Hosszú távon egyébként tényleg egy ilyen privát szféra, tényleg egy intim környezet a családnak, ezt nyilván azért a pszichológia is kimutatja, hogy ez egy nagyon, nagyon áldásos, egy nagyon pozitív hatásokkal járó dolog, az, hogyha nem nyitsz ki mindent, hanem meghagysz a családnak bent belsőséges dolgokat. Úgyhogy kicsit félve és kíváncsian várom amúgy ezeknek a, csúnyán mondom most, ezeknek a gyerekeknek a felnövését, és nem kívánok nekik semmi rosszat, de van az a sejtésem, hogy ennek lesznek következményei, leginkább lelki következményei. Most már azért látunk előjeleit ennek, akár tényleg olyan nagyobb gyerekek, akár influencereknek, celebeknek, sztároknak, akik ebben nőttek fel, és nem biztos, hogy tudják kezelni, vagy helyén kezelni ezeket a dolgokat, ezeket az eseményeket, amik történtek velük tudtukon kívül. Szóval meglátjuk. Én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok erre.
Még két ilyen aspektust hoznék ebbe a történetbe. Az egyik az az, amikor pubertás kezd lenni egy gyerek, én sem emlékszem rá, lehet valamelyik podcastben már mondtam, én egy nagyon
hogy voltál pubertás?
Voltam az is, de hogy én egy ilyen nagyon, nagyon pattanásos arcú srác voltam, és nem nagyon szerettem a fotókon szerepelni. És egy külön könyörgés volt az, még akár a családi képek is, hogy elkészüljenek. Most ezt az unokaöcsém ne hallgassák, akikkel állandóan szelfit akarok készíteni, hogy legyen közös kép. De a lényeg, hogy szerintem mindenkinek az életében van egy ilyen korszak, legalább egy. És most gondoljunk bele abba, hogy amikor ő vissza fogja nézni akár a kisgyerekkori képeket, és éppen abban van, hogy vagy azért, mert ő most éppen pubertáskorba lépett, és vannak ennek testi következményei, és még nem tudta feldolgozni, elfogadni, blablabla, bármilyen okból, és ez itt kb. Mindegy, hogy milyen okból, ő hogyan fog visszanézni ezekre az elkészült képekre, vagy arra, hogy a szülei az ő tudta és beleegyezése nélkül végigposztolták az eddigi életét, amikor épp azzal küzd, hogy én ki vagyok, én hogy fogadjam el magam, és amúgy okés vagyok most. Ez egy nagyon nagy harc, és amikor ezt megharcolta, akkor pedig visszanézve és azt tudja mondani, hogy oké, ez is okés voltam, meg ez is. Na most, amikor erre még opciót se adtam, hogy legyen tere és ideje annak, hogy a saját maga elfogadásán dolgozzon, és majd utána dolgozza fel a múltat, hanem olyan, mintha ezzel ezt a frusztrálódását így még megfejelném, hogy ráöntök még valamit, ami
És az arcába nyomom,
mert hogy ott van a múltamban a teljes digitális lábnyom.
Igen.
A másik meg, ami most van tiniknél, hogy én például nem nagyon tudok azzal azonosulni, hogy bulikról mindenféle fotót feltöltenek. Olyat, ahol így mondtam, hogy ez azért elég kompromittáló lehet, és lehet, hogy már te is a képen most hallgatod, találkoztál ilyennel, hogy olyan képek kerültek fel buliról, amit finoman szólva is neccesnek találnál. Én még azt szoktam kérni buliban is, ami én akkor tudok tényleg úgy azt mondom, hogy ellazultan bulizni egyet, ha tudom azt, hogy oké, nem tudom, ha volt 3 kis kép, azt előttük, és aztán utána elkerülnek a telefonok, mert én nem azzal szeretnék szembesülni, hogy én vagy bárki, akivel buliztam, hogyan viselkedett ott. De most gondoljatok bele, hogy milyen hitele lesz a szavatoknak szülőként, hogyha azt mondjátok majd egyszer a saját gyereketeknek, hogy ez azért ciki, ezt azért nem kéne, hogy ilyen felvételeket töltsél fel, miközben te a fürdős...
Összekereshető majd.
Igen. Uh-huh. És miközben a te saját munkád, vagy a te saját tevékenységed az abból állt, hogy a gyerekedet mondjuk végigdokumentáltad akkor, amikor mondjuk hisztizett, vagy amikor földhöz vágta magát, vagy amikor csak éppen nem tudom, fürdés volt, vagy mindenki túl jól érezte magát, vagy bármilyen pillanatban. Mennyire lesz hiteles azt mondani a tinédzser gyerekednek, hogy ne, ezt ne csináld.
Abszolút.
Tehát ez egy ilyen... Persze. Szerintem ez egy fontos ilyen perspektíva, amit így érdemes behozni akkor, amikor erről a posztolásról van szó, a megosztásról van szó.
Igen, azt hiszem, hogy végig is mentünk azokon a dolgokon, azokon a témákon, amiket így ma érinteni akartunk, és igazából ma is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatatok minket. Lehet, hogy ez az adás picit jobban a kisgyerekes szülőkre irányult, vagy őrájuk, vagy őhozzájuk szólt, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek tanulságos lehet, mert vagy még előtte vagyunk, vagy már az adott sérüléseivel szenvedünk ezeknek a jelenségeknek.
De a változásra igazából minden nap egy új lehetőség van, úgyhogy ennek fényében gondoltuk, hogy ezt a témát most behozzuk. Úgyhogy köszönjük tényleg azt, hogy velünk tartottatok, a megfelelő platformokon keressetek minket.
Így van, nagyjából a jövő hét közepe vége felé érkezünk a digitális detox programunkkal, a naptárral, majd a weboldalunkon, és mindenhol, ahova úgymond elmegyünk, oda igyekszünk majd vinni magunkkal, és akkor próbálunk majd személyesen is elérhetővé tenni ezeket az eszközöket.
Köszi szépen, hogy velünk tartottatok. 2 hét múlva ugyanitt.
Sziasztok!